Egyedül áll a tömegben a könyvhét közepén. Jobbra pódiumbeszélgetés, balra olvasók várnak dedikálásra. Előtte emberek cikáznak könyvekkel a kezükben. Jobbra, balra, előre. Nem tudja, merre kell elindulni. Merre kell hazamenni. Hátulról valaki megfogja a kezét. Ismerős. Nem is az arca, inkább egyfajta őszinte megértés a szemében. A férje egy régi barátja. Leülnek valahova. Beszélgetnek. Ő is elvesztette a szerelmét. A tragédia után Artemis úgy érezte, együtt kell lennie azokkal, akik szerették a férjét. Hogy a részvét két irányú. Egymás fájdalmában részt venni annyi, mint levenni belőle. Ha nem is sokat, de a lélek egy kicsit könnyebb lesz. Épp óvodába indultak volna, amikor János rosszul lett. Mindketten érezték, hogy nagy a baj, ezért végül a nagymamát kérték meg, hogy vigye el a gyerekeket. Artemis otthon maradt, János pedig lefeküdt az ágyba. Ekkor beszéltek utoljára. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai adásban Harmat Artemis történetét hallhatjátok. Azt, hogyan szeret egymásba visszafordíthatatlanul egy nagyívű író és egy irodalomtörténész. Hogyan lesz kapcsolatukból házasság, majd család? Milyen áldozatokkal jár a túlpörgetett életritmus, hogy beleférjen életükbe minden? A munka, fellépések és a család. Hogyan lehet túlélni férjünk, szerelmünk elvesztését és megküzdeni a mindennapok nehézségeivel? Ez a történet Harmat Artemisről, Térei János özvegyéről szól. Aki jelenleg férje szellemi hagyatékát ápolja, emellett pedig olyan gyerekirodalmi centrumot vezet, amelynek küldetése, hogy a gyerekek és felnőttek kezébe is a legjobb minőségű kortárs mesekönyvek kerüljenek. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
2009. Berlin. Artemis egy ösztöndíjnak köszönhetően egy évre Berlinbe költözik. Még a kutatóéve legelején jár, amikor meghívást kap egy neves írótól, Cucorelli Endrétől egy felolvasóestre. Artemis akkor már rendszeresen közöl irodalmi kritikákat, tanulmányokat. Nem kifejezetten szeret felolvasókra járni, nem akarja, hogy befolyásolja az élmény, amikor ír. Mert az olvasás egy pillanat alatt megváltozik, amikor a leírt szavak arcot kapnak maguk mögé. De valamiért elment a felolvasásra. Aznap este mutatkoztak be egymásnak. Térei János és Harmad Artemis.
Nagyon meg voltam ijedve, hogy személyesen találkoztam vele, mert nem tudtam, hogy mit gondol az írásaimról. És hát persze ilyenkor az ember hiúsága rögtön bekapcsol, hogy úristen, úristen, és hát már olvasta nyilván, és vajon mit gondol, mert így próbáltam fürkészni az arcáról, hogy milyen benyomása van a néphallaton. János így rázta a fejét, így bólogatott, hogy jaj, tudja, igen. De hát akkor még nem derült ki, hogy ez jó vagy nem jó, csak aztán, amikor leültettek minket egymás mellé, hát akkor ilyen szerelem első látásra volt.
János első kérdése az volt, hogy van-e lakása. Artemis nem is értette akkor ezt a kérdést. Később megtudta, János már akkor azon gondolkodott, hogy hol fog majd írni, amikor elveszi őt feleségül. A kapcsolatuk nem alakult egyszerűen. Artemis Berlinben írta a doktoriát, míg János Budapesten dolgozott. Akkor találkoztak, amikor Artemis hazajött pár napra ügyeket intézni. E-maileztek, leveleket írtak egymásnak, igazi, kézzel írott leveleket. Bár mindketten az első pillanattól fogva nagyon szerelmesek voltak, János bizalmát nem volt egyszerű elnyerni. Aztán egyszer elutaztak együtt. Aztán még egyszer. És letelt az egy év, és Artemis hazaköltözhetett. Végre ugyanabban a városban laktak, ami a korábbi időszakhoz képest óriási dolog volt. De egy új helyzethez kellett berendezkedni. Jánossal csak háromszor lehetett találkozni egy héten. A többi napon írnia kellett. Egy idő után Artemis azt érezte, hogy ez így már nehezen tartható. A szerelemnek van egy dinamikája, és ha kihagyunk belőle bizonyos lépéseket, az könnyen összeomlik. Alig fejezte be ezt a gondolatot a fejében, amikor János eljegyezte őt.
Az ünnep volt a legfontosabb, és azt, hogy másféle evidenciákból érkezünk, tehát mások a családi hagyományaink, tehát ezeket harmonizálni kell, és hogy ez viszont a mi ünnepünk lesz, amilyen még nem volt, ami kettőnket tükröz. Mint egy ilyen műalkotás, hogy János nagyon élvezte a vendéglistát összeállítani, ki mellé fog ülni. Aztán én nagyon örültem, hogy a helyszínt, tehát az, hogy lelkésszel találkozhatunk előtte is, volt egy ilyen három vagy négy alkalmas felkészítő beszélgetés sorozat, és az nagyon jól esett a Jánosnak is, nekem is.
Egyikőjük családjában sem volt olyan minta, amit követhettek volna. Így nekik kellett kialakítaniuk egy együttélési formát, amiben jól érezhették magukat, amiben önmaguk lehettek. Csak egy hónappal az esküvő előtt költöztek össze, és akkor sem teljesen. Jánosnak a közös albérleten kívül volt egy lakása, ahova elvonult írni, ahol egyedül lehetett. Ez a rendszer addig tartott, amíg Artemis várandós lett.
Onnantól akkor már mindig együtt aludtunk, mert az már egy olyan kiszolgáltatott helyzet, hogy ő is érezte, meg én is, hogy most már egymás mellett a helyünk, így konkrétan.
Artemis volt János műveinek első olvasója. Amikor elkészült egy kézirattal, rögtön megmutatta feleségének. És ha ő nem olvasta el rögtön, későbbre hagyta, mert nem volt rá ideje, az szinte megbocsáthatatlan volt. János éhezett felesége véleményére. Neki mégis sokszor csengett vissza egy mondat a fejében. Egy mondat, amit férje egyszer egy társaságban mondott. A feleség nem szólhat bele egy író életművébe, és az sose jó, ha javít.
Ha én mondjuk azt érzem, hogy ez már ugyanaz, amit már olvastam tőle, tehát ez fáj neki, hogyha én úgy éreztem, hogy jaj, ezt már tudom, vagy hogyha akkor mindig mondta, hogy elfogult vagy, te ezt már nem látod jól. És akkor mondtam, hogy ja, hát persze, de hogy az, hogyha nem szántam rá az időt, és nem olvastam el, akkor az a legsúlyosabb vétkek egyike, úgyhogy mi ezt a írásba foglaltuk, hogy én megígérem, hogy egy hónapon belül elolvasom a szövegeidet, ez megvan ez a papír.
Ez a gondosan megkomponált rendszer addig működött, amíg meg nem születtek a gyerekek. Előtte Artemis ott volt férje minden felolvasó estjén, követte, hogy férje mit vállal el, mit nem és miért. Míg a gyerekek előtt egy este akár 3-4 eseményen is megjelentek, a kicsik érkezésével a megszokott napi rutint teljesen felül kellett írniuk.
A második gyereknél lett ez az érzésünk, hogy hát most már nem az van, hogy a felnőttek világába próbálunk bepasszírozni egy gyereket, hanem most már így gyerekvilág van, tehát itt már nem tudom mit csinálni, itt ez az uralom kialakul, de és ez nem a nevelési módszertani iskolák szempontjából értem, hanem hogy most már ehhez igazodik az élet, hogy van két gyerekünk.
A munkamegosztás ebben az időszakban úgy nézett ki, hogy János eljár dolgozni, fellépni, Artemis pedig otthon foglalkozott a gyerekekkel. Csak időnként tudott elszakadni tőlük, amikor édesanyja besegített. Egy ilyen hagyományos családképbe próbálták magukat beilleszteni. De ezek nem ők voltak. Sosem láttak a rendszer működtetésére jól másolható mintákat. A nagyobbik fiúknak, Ágostonnak pont akkor született meg a kisöccse, amikor ő óvodába került. Két ekkora változás nem ment át a szűrőn. És egyszer csak a rendszer összeomlott. De Artemis és János nem féltek segítséget kérni.
Ilyen segítségkérés például, hogyha mondjuk párterápiára menni, ez egy szuper jó dolog, az olyan, mint egy randi. Nem csak elakadásnál, jó megelőzésre is egyébként. És nagyon jó az, hogy tényleg vannak ilyen szakszolgálatok. Aztán van olyan, hogy hát valakinek erre biztos nincsen szüksége, de én azt látom, hogy azért mindenkinek van olyan völgy, amiből lehetne megoldás, születhetne megoldás, de nagyon sokszor választják azt mondjuk a párok, hogy akkor inkább szétmennek. Ez a házasságban is igaz, meg a gyereknevelésben is. Lehet, hogy eddig tök béna voltam, és nem tudtam megoldani ezt a helyzetet az első gyerekemmel, de mostantól elhiszem, hogy én vagyok az anyukája, én fogom tudni, hogy mi jó neki, és akkor mostantól így csináljuk.
Nem akarták elhagyni a kettesben töltött minőségi időket, ezért többször elutaztak együtt. De nem mindig tudták ezeket a sokat jelentő pihenőket a feszített tempójú életükbe beiktatni. János görcsösen szeretett volna a munkájában és magánéletében is megfelelni mindenkinek, boldoggá tenni mindenkit. Ezért folyamatosan rohant valami után.
100%-osan szeretett volna megfelelni a gyerekeinek is, a munkájának is, a barátainak is, úgyhogy a családi programoknak is, úgyhogy még hétvégén is, amikor már az ember kidőlne, akkor is menni szeretett volna.
Az írónak volt egy születéskori rendellenessége. Egy járulékos nyalába szívében, amely szívritmus zavart is okozhat.
De hogyha mondjuk az ember nagyon felfokozott életet él, amint a János, akkor sokszor okoz ilyet. Mondjuk nem tesz jót neki a kialvatlanság, cigi, alkohol, stb., de ő ezeket nem vitte túlzásba, de hát nagyon hajszolt életet élt.
János nem vette félváról betegségét. Rendszeresen járt kardiológushoz. Ennek a járulékos nyalábnak igen csekély, 4000-es a halálozási kockázata. Eszerint 4000 betegből egyetlen egy hal bele. Orvosa tanácsára megpróbált jobban odafigyelni egészségére, tudatosabban óvni magát. De ez nem megy egyik napról a másikra. De az álmuk, hogy életük minden percét családként, méghozzá jófej családként élhessék meg, teljesült. Bár annak tűnhet, ez nem egyszerű feladat. Egyáltalán nem. Egy ilyen irodalomtörténeti jelentőségű életmű mellett szinte elképzelhetetlen, hogy jut idő a családra is. De a sok munkával felállt a saját rendszerük, amiben nem megfelelni akartak. Önmaguk voltak.
Az utolsó hetekben rögzítettük azt, hogy igen, tehát hogy a hűség az nagyon fontos is, és hogy mi erre jutottunk, mert egyébként meg a pszichológusaink kérték, hogy vegyünk elő olyan kártyákat ugye a csomagból, ami a mostani időszakunkra jellemző, ami fontos. És akkor például erre emlékszem, hogy ezt mind a ketten előhúztuk, hogy ez nagyon fontos nekünk, és ezt kipróbáltuk, hogy ez jó, és ezt így érdemes csinálni. Vagy azt, hogy megértük, hogy a gyerekeinkkel egy társaság lettünk, hogy a vacsora asztalnál beszélgetünk. Ez nagyon hátborzongató, de ez az utolsó este történt meg. Tehát én nem is tudom, hogy az én agyam írja így át az eseményeket, mert nekem is annyira nehéz elhinnem, de ez tényleg az az este volt. Tehát ugye előtte ünnepeltük édesanyámnak a születésnapját, hazajöttünk, vacsoráztunk, és egyszer csak azt vettem észre, hogy mi négyen beszélgetünk, miközben vacsorázunk. És amikor lefeküdtünk, akkor mondtam a Jánosnak, hogy így vágott, hogy mi volt. Tehát, hogy így érzed, hogy ez mekkora dolog. És akkor így erről váltottunk pár mondatot, és sajnos csak puszítattam.
János másnap reggel meghalt. Alig fél óra alatt. A gyerekeket végül Artemis édesanyja vitte az óvodába. Aztán megérkezett az öccse, aki végigfogta a kezét. Végig mellette volt.
Hát rögtön imádkoztunk, mert én ezt csak így tudom feldolgozni, és csak ebbe tudom megélni, és nem is merült fel bennem más, mint hogy Isten látja, hogy mi történik az emberrel, és hogyha ezt megengedte, akkor ő fog adni erőt ahhoz, hogy az ember tovább lépjen, meg mindahhoz, amit csinálni kell ezek után. Akkor is, hogyha most még nincs rá ötletem, hogy lehet azt kivitelezni. És kicsit úgy láttam, hogy így fogta magam előtt őt, hogy így fogta a hátizsákját, letette, és kilépett az ajtón. Mert nekünk az a hely, ahol utoljára élt, ez nagyon közel van a bejárati ajtóhoz. Így közben volt az úton oda a hátizsákja, és ezért így bennem ez a kép él, hogy ő letette a hátizsákot, azt mondta, hogy elég, is kilépett. És akkor most már neki jó.
János sokat gondolt erre a kilépésre, vagy átlépésre, a halálra. 21 éves volt, amikor az első végrendeletét megírta, majd utána már csak ezt módosította időközönként. Legutoljára az esküvőjük után. Volt olyan mély időszaka, amikor feleségével már megbeszélte, hogy milyen lesz a temetése, milyen zene szól és ki mond beszédet. Egy író élete jó részben belül játszódik. Sokat foglalkoztatja a belső világ elmúlása, átalakulása vagy tovább élése. János életében a halállal való együtt gondolkodás a betegségén túl is foglalkoztatta. Ott van minden művében, a verseiben. Ez az átbillenés egyik világból egy másikba. Mert az egyiknek csak a másikhoz képest van értelme. Artemisnek és a gyerekeknek apjuk elvesztésével és hiányával azóta minden nap meg kell küzdeniük. De ez a küzdés célja nem a fájdalom és a hiány elfolytása vagy elfelejtése, hanem az, hogy jó helyre rakják el.
Még aznap kinyitottuk az ajtót, hogy jöjjenek és legyenek velünk a barátok, és megyünk mindenhova, ahol róla van szó, amiben ők részt vehetnek, vagy amiben érdemes, mert azt gondolom, hogy ha egy kicsi is elraktározódik ebből, hogy az a sok ember apa miatt volt ott, akkor az ő neki tartást tud adni, mert a könyvek majd később tudnak.
A gyász feldolgozásának időszakairól, az utánuk nyúló segítőkezekről és Artemis új hivatásáról a szünet után mesélek. Térei János halála után barátai az ország minden szegletéből érkeztek virrasztására. A legkülönbözőbb, legkülönfélébb nézeteket valló emberek együtt boroztak a konyhaasztalnál. Artemis templomos barátai is átjöttek. Megfogták egymás kezét, körbeálltak és együtt imádkoztak a kertben.
Utána voltak ugye a nyilvános virrasztás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, oda is együtt mentünk a gyerekekkel, meg családi barátokkal, és oda is azért, mert azt akartam, hogy egyrészt, hogy minél inkább fogják föl, mert sokkal veszélyesebb, hogyha nem, és azért is, mert azt szerettem volna, hogy ezt a ezt az elmenetet, ezt ugyanolyan, hát egy ilyen ceremóniának a keretén belül is éljék meg, ami Éva János személyiségéből következett is, és amiben érezhették, hogy sokan vagyunk benne együtt. Én azt éltem meg, hogy az együttérzés, az, vagy a részvét, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy részvétem, az megtöltődött élettel, megtartalommal. Tényleg, hogyha mások is részt vesznek az ember fájdalmában, akkor abból levesznek.
A temetést követően Artemisnek rengeteg emberrel kellett találkoznia. Sorra várták az elintézendő feladatok. Elmenni a kiadóba, gondoskodni férje hagyatékáról, megtervezni, mit adnak ki és milyen ütemben. Megtárgyani, mi lesz a sorsa a színházi munkáknak, szövegeknek. És minden ilyen teendő közben volt egy ember, aki együttérzően rámosolygott. Sokszor nem is ismerte őket, de abból, ahogy ránéztek, tudta, Jánost jól ismerték. Ezek a találkozások sok erőt adtak, és a folyamatos beszélgetés férje életművéről egyfajta lassú feldolgozást jelentett számára. De a gyászt nem lehet praktikumokkal feloldani. Szükség van a saját időre is. Artemis terapeutája megkérte őt, hogy vegye végig az eddigi veszteségeit. Mindent, amit élete során elszenvedett. Ezekből meg lehet állapítani, hogy az egyes traumákból, krízisekből milyen erőforrások származtak. De ezt nem lehet szembenézés nélkül. Úgy nem megy. Először újra át kell élni azt, amit a legfájdalmasabb. És csak utána lehet meglátni mindazt a jót, ami abból született.
Nekem miközben volt egy ilyen emberi vezetőm ebben, aközben az mégiscsak a leglényegesebb, hogy folyamatosan kértem valamilyen vezetést felülről, mert hogy nem tudtam, hogy minek kell következnie, vagy most mit kell csinálni. És az emberek írtak, hogy mondjam meg, hogy mire van szükségem, hogy írjak, bármibe szívesen segítenek, de hát azt se tudtam, hogy mit kell kérni, miben lehet segíteni, mit kell csinálni, most mi jön.
Nagyon sokat jelentett számára a sok segítő üzenet és támogatás, amit ez alatt az időszak alatt kapott. Azt érezte, mintha angyalok adták volna kézről kézre. Szülei nagyon életvidám és hálás természetű emberek, így megtanult a kis dolgoknak is örülni, észrevenni azokat az ajándékokat, amiket az élettől kap. Artemis jelenleg az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője. Sosem tervezte, hogy egyszer vezető pozíciót tölt majd be, mindig inkább megmaradt a kívülálló tanácsadó szerepében. De most erre a munkájára is ajándékként tekint.
Az, hogy én felelős legyek más emberekért, meg egy egész intézményért, az abszolút távol állt volna tőlem, de ezt azért tudtam elfogadni, mert ezt kaptam, hogy ezt kell csinálnom.
Az év eleje óta működő ernyőszervezet küldetése, hogy összekösse az irodalmi és pedagógus társadalom különböző szervezeteit és szakmai csoportjait.
Az a lényeg, hogy mindent, amit összegyűjtöttem, hogy az elmúlt 20 évben, hogy mi az, ami úgy hiányzik a magyar irodalmi közegben, azt megpróbáltam egy ilyen modulrendszerre gyúrni, ami a gyerek és ifjúsági irodalomra nézve, aminek az a lényege, hogy milyen történeteket hallunk gyerekkorunkban, meg milyen vizuális és nyelvi ingerekkel találkozunk, az nagyon-nagyon meghatározza, hogy utána hogy tudunk reagálni egy felnőtt élethelyzetben. Ahogy én például már ismertem valahogy lelkileg ezt a helyzetet, amibe kerültem, mert már olvastam regény, vagy azonosultam már olyan hőssel, aki hasonló élethelyzetbe került. Tehát egyszerűen vannak olyan muníciók, amiket így gyerekként szedünk föl. És hogyha ebben nagyon igényes dolgokkal találkozunk, akkor igényes dolgokat fogunk később is keresni, vagy létrehozni.
Artemis számtalan helyen tanított már, és életében mindig jelentős szerepet játszottak a gyerekek. Saját fiai esetében is ügyel a mesék mindennapi jelenlétére és azok minőségére. János is sokat mesélt a fiúknak. Utolsó fellépéseinek egyikén szokatlan módon a családjáról is beszélt. Elmondta, milyen sokat szokott készülni arra, amikor a fiainak mesél. mert nem akar szégyenben maradni előttük, hiszen nekik van a legerősebb kritikai érzékük.
Jánosnak voltak macskás meséi, mert ő neki az egyik legjobb barátja, egy macska volt gyerekkorában, egy kis fekete cica, és őt úgy hívták, hogy Vadóc, és akkor a Jánosnak voltak már eleve ilyen Vadóc történetei, és aztán a gyerekeknek ezt meséltük, ő egyszer elmesélt, aztán én nagyon sok variációba kipistáisítottam Vadócnak a tyúklopás történetét, aztán ő bele is írta valamiben.
Térei János élete során sokszor érezte úgy, hogy hiába a jelentős életműve, mégsem tud abba a szűk irodalmi rétegbe bekerülni, amelynek elismerésére vágyott. Ha találkozott egy olvasójával, mindig őszintén megdöbbent, hogy olvasta a könyvét. Ilyen közvetlen visszajelzést nagyon keveset kapott életében.
Amit mi most élünk a gyerekekkel, vagy hát inkább én, az persze ennek az egész szenvedés történetnek, vagy hát így az ő nézőpontjából pont az a jó rész, amit ő előre látott, hogy ő ezért dolgozik. Hogy az megálljon, és arra büszke lehessen lenni, és hogy az megmutatja magát, hogy annak nem kell bemutatkoznia, mert nyilvánvaló, hogy értéket képvisel.
János mindig is nagy években gondolkodott. Elképzelte, mi lesz a jövőben. Látta a fiait felnőttként. Tudta, hogy halála után minden meg fog változni, és családja utólag megkaphatja azt a megbecsülést, amire ő mindig is vágyott. Artemis férje emlékének és hagyatékának gondozásában újra megtalálta őt. A kortárs gyermekirodalom ápolásában pedig saját magát. Amikor az élet elvesz tőlünk valakit, nem szégyen segítséget kérni, az utánunk nyúló kezekbe belekapaszkodni. A részvétel a másik fájdalmában nem üres frázis, hanem igazi segítség. És a legfontosabb, hogy tudjunk örülni az ajándékoknak, amit az élet ad.
Én biztos, hogy ezt tartom az egyik leglényegesebbnek, hogy muszáj segítséget kérni azokban a helyzetekben, amikre nincsenek mintáink. Az emberek írtak, hogy mondjam meg, hogy mire van szükségem, hogy írjak, bármiben szívesen segítenek, de ezt viszont tényleg úgy értem meg, mintha így angyalok adtak volna bennünket így kézől kézre. Tehát mindig az ember jött, aki éppen azt a lépést tudta, aminek következnie kellett. A munkám is ilyen. Hát én, amit most csinálok, abban mindent csinálhatok, amit én valaha szerettem, és ugye mindig valamelyik területről le kellett mondanom. És most nem, tehát hogy most ezeket egyszerre végezhetem. Azt, hogy én felelős legyek más emberekért, meg egy egész intézményért, az abszolút távol állt volna tőlem, de ezt azért tudtam elfogadni, mert ezt kaptam, hogy ezt kell csinálnom. Szerintem akkor éljük az életünket, vagy egy olyan életnek van értelme az én szememben, amelyik észreveszi a neki készített ajándékokat, és ezeket átveszi.
Az Egyszer Lent Podcast második évadának második epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, a szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Hamarosan újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.